Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és mindeneket bölcsen igazgat. Amen. Gyertek, boruljunk le Úrunk előtt és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy kegyelmeddel ma is megajándékoztál bennünket. Áldunk téged, Urunk, a mai munkánkhoz kapott erőért. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk a te gondoskodásodat, a te vígasztalásodat. Átélhettük, hogy egyedül tőled kapunk erőt. Köszönjük neked, Urunk, hogy a mai zajos nap után eléd jöhettünk és előtted elcsendesedhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy veled találkozhatunk, és előtted leborulva könyöröghetünk békességedért és megszólító szavadért. Ezért kérünk téged, Urunk, segíts, hogy a gondjainkat félretéve most a te igédre tudjunk figyelni. Add, hogy megérthessük, hogy mit akarsz üzenni számunkra. Kérünk szent lelked által, szenteld meg ezt a délutáni alkalmunkat. Add, hogy veled feltöltekezve, útmutatást nyerve térhessünk haza otthonainkba. A te egyszülött fiadért hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéje, amely alapján szólni kívánok ma köztetek, írva található a Királyok első könyve 17. fejezetében, a 17. fejezet 17-től 24-ig terjedő verseiben, hogy a megnevezett helyen miként szól hozzánk Istenünk igéje és magyarázata, helyünket elfoglalva nyitott szívvel hallgassuk meg. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez: mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki: add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát. Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz: Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés: nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek: most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Kedves testvéreim! Nem ismeretlen előttünk, hogy az emberek életútját, és különösképpen is a hívő emberek életútját gyakran szokták hasonlítani egy vándorúthoz. Olyan úthoz, amelyen az ember a biztos cél felé haladva átmegy hegyeken és sötét völgyeken, jár napsütésben, kellemes időben, de borús, elsős, viharos időben is haladnia kell tovább. Útja során tehát vannak nyugodt szakaszok, és vannak akadályok is, amelyekkel meg kell küzdenie, amelyeken túl kell lépnie. De bizonyára mindez egyikünk előtt sem ismeretlen. Mindannyiunk számára ismerős az az élethelyzet, amikor váratlanul felbukkan előttünk egy akadály, egy probléma, egy próbatétel, amellyel bizony nekünk is meg kell küzdenünk. Ismerős számunkra az, amikor értetlenül, széttárt karokkal, s nagyon gyakran tehetetlenül is állunk egy-egy ilyen hirtelen, elénk jövő akadállyal szemben. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk, hirtelen összezavarodunk, és csak egy valakinél kereshetünk mi is megoldást és erőt. A felolvasott történetünk is, ahogy hallottuk, éppen erről szól. Körülbelül egy hónapja már hallhattunk ige hirdetést, arról az asszonyról, akiről most is olvastam a felolvasott igeszakaszban. A sarepai özvegyről és Illésről már esett szó közöttünk. Ott arról hallottunk, hogy Isten a szárazság idején, amikor éveken keresztül nem esett az eső, hogyan gondoskodott róluk. Akkor megadta csodaként ennek az özvegyasszonynak, illetve Illésnek, hogy a maréknyi kis liszt és a kevés olaj ne fogjon el. Minden napra legyen éppen elegendő, amiből kenyeret tudnak készíteni maguknak. Isten szeretetének volt ez a jele. Isten megmutatta nekik, hogy a szárazság az éhség idején is csodálatos módon tud gondoskodni az életükről. És ez a mindennapi csoda állandóvá vált aztán az asszonynak és Illésnek is az életében. Valószínű, hogy meg is szokták, hogy ez ilyen szépen, rendszeresen megtörténik, hogy Isten minden nap megadja nekik a betevő falatot. Valószínű, hogy egy idő után kezdett természetessé is válni a házban lakók számára ez a gondoskodás. Magától értetődővé vált az özvegy előtt, hogy amíg Illés, az Úr szolgája ott van a házában, amíg ő Isten parancsa szerint gondoskodik erről a prófétáról, akkor Isten addig az ideig majd viszonozni is fogja az ő munkáját, áldozatát, hogy befogadta az emberét, viszonozni fogja majd az áldásaival, hogy jó dolgok fognak vele történni. A testvéreim, azt hiszem, ismerős ez a gondolatmenet a mi számunkra is. Hányszor mi is eszerint gondolkodunk? Milyen sokszor vesszük természetesnek azt, hogy van mindennapi eledelünk, hogy van tető a fejünk fölött, hogy van mindennapra erőnk, hogy Isten megajándékoz bennünket gyógyulásokkal, hogy van autónk, családunk, barátaink, és sorolhatnánk még mindezt tovább. Megfeledkezünk nagyon gyakran arról, hogy mindezek Istenünk naponta megújuló kegyelmének az ajándékai. Neki köszönhetjük őket. Vagy nem is olyan ritkán, vagy gyakran, de megesik velünk, hogy a hívő voltunkat mi is egyfajta biztosítékként tekintjük. Azt gondoljuk, hogy én eljárok Isten tiszteletre, olvasom az igét, imádkozom, sőt, figyelek arra, hogy kinek segíthetnék, ezt Isten biztosan majd azzal fogja nekem viszonozni, hogy áldásokat ad, hogy jók történnek velem. Hát, hogyha ilyen gondolatunk van, hogyha ilyen magunk készítette csapdába esünk vele, akkor azt hiszem, nekünk is hamar rá kell jönnünk, hogy hamis hitbe ringatjuk ilyenkor magunkat. A történetünkben is ez esett meg az özvegy asszonnyal, amikor hirtelen, súlyosan megbetegedett a fia. Útja során tehát nem várt módon beleütközött egy fájdalmas akadályba. Hát mit tesz ilyenkor az ember, és mit tesz ilyenkor a hívő ember? Erre ad választ a felolvasott igénk további része. Először is nézzük meg, hogy mit tett az özvegy asszony ebben a helyzetben, amikor azzal szembesül, hogy a gyermekéből szeme láttára megy ki az erő, megy ki belőle az élet. Hát természetes és egyértelmű, hogy óriási fájdalom öntötte őt el. Óriási kín kezdte gyötörni a szívét. És aztán rájött arra is, hogy tehetetlen. Kétségbe esett tehát ez az asszony. Rájött, hogy nem tud segíteni az egyetlen gyermekén. A tehetetlensége közepette pedig mit tesz? Felemeli a hangját. Panaszkodik. Vádló módon beszél Illéssel. Ugye ismerős ez is. Amikor minden úgy érezzük, hogy kicsúszik a kezünkből, a tehetetlendő. Az valahogy kijön ilyenkor az emberből. Ezt teszi ez a szegény asszony is, vádló Illéssel szemben. Isten el akarja venni az én fiamat, ezért jöttél ide. Nem tudott segíteni, hát így viselkedett. És bár nem kellett volna így vádaskodnia, ám bár megértjük őt, emiatt a viselkedés miatt, egy dolgot azonban mégis jól tett, és ezt megtanulhatjuk mi is tőle. Ez pedig nem más volt, mint az, hogy önvizsgálatot tartott ebben a nyomorúságos helyzetben az asszony. Számot vetett az életével, hogy nem miatta jött rá és a fiára ez a nagy baj. Hát, kedves testvéreim, a mi életünknek is, a mi Istent követő életünknek is szerves része kell, hogy legyen az ilyen számvetés, önvizsgálat. És nem csak akkor, amikor bajok vesznek körül bennünket, hanem akkor is, amikor zavartalanul zajlik az életünk. Naponta számot kellene vetnünk magunkban, hogy hogyan állunk Istenünkkel, hogy nem távolodunk-e tőle, hogy nem-e vettük el róla a tekintetünket. Naponta meg kellene vizsgálni magunkat, és újra és újra szembesülnünk azzal, hogy az az eredendő bűn ott van bennünk. Az a rosszra hajló természet, az ott gyökerezik bennünk, és sajnos szüntelen rossz döntéseket hozunk miatta. Újra és újra taszítana el ez a bűnös természet bennünket Istenünktől. De hogyha számvetésünkben ezzel szembesülünk, akkor azt is meg kell, hogy lássuk, hogy Istenünk kegyelme mégis megőrizhet minket. És az alázat ilyenkor tud növekedni az ember szívében. Nem érdemlem meg, de Istenem mégis megtart, hogyha őt kérem, hogy segítségemre legyen. Az asszony tehát önvizsgálatot tartott. És mit tett ebben a helyzetben Illés? Hát ebben a kétségbe esett helyzetben Isten szolgájaként, ismerve jól urát, ő nem esett kétségbe. Nem tárta szét tehetetlenül a karját, sőt, nem is állt le vitatkozni ezzel az asszonnyal, nem felelt vádakkal az ő vádaskodására, hanem rögtön tudta, hogy mit kell tennie. Elkérte a fiút az édesanyjától, bezárkózott vele a szobába, hogy zavartalanul lehessen vele együtt az urával. És ő itt öntötte ki a szívét, Isten előtt. És itt aztán mindent rázúdított ő is az Úrra, ami felgyülemlett benne, a keserűségét, a fájdalmát, és ő maga is, még a vádjait is. Azt hiszem, hogy a Zsoltárok könyvét mi is szeretjük valamennyien olvasni. És ott gyakran jutunk olyan zsoltárokhoz, amelyekben annyira nyíltan vall az író a keserűségéről, a bajairól, hogy szinte elcsodálkozunk azon, hogy hogyan lehet Istennek még ilyen dolgokat is elmondani. Vagy hogyan lehet Istennek így elmondani, ilyen kemény szavakkal, ilyen óriási mélységeket is megmutatva neki, amivel szembesülünk az életünkben. Hogyan lehet megmutatni neki azt a feldúltságot, azt a vétkes ént, amit inkább szégyelnünk kellene előtte. Hát testvéreim, így lehet, még maga Illés is példát ad nekünk rá. Ám de ő nem csak a keserűségét öntötte ki Isten előtt, hanem kért is tőle. És olyat kért, amit más ebben a helyzetben talán már nem tett volna meg, hiszen azt olvassuk, hogy már lélegzetet sem vett ez a gyermek. És Illés mégis óriási nagyot kért az Úrtól. Azt kérte tőle, hogy adja vissza az életét. Hadd maradhasson meg ez a fiú az édes anyjának. És ezzel példát adott nekünk. Nekünk is hasonló módon, ugyanilyen bizalommal kell Istenünkhöz fordulnunk imádságainkban. Hiszen ő teremtőnkként nagyon jól ismer bennünket. Ő tudja a legjobban átérezni, hogy milyen mélységbe jutottunk, hogy milyen kínok tudnak bennünket gyötörni és fájdalmat okozni nekünk. Valahogy olyan bizalommal kell tehát az Úrhoz járulnunk az imádságainkban, amilyen bizalommal a gyerekek mennek a szüleikhez. Ugye, amikor jön a gyerek a bajával, akár a rosszasággal is, amit tett, de ott nyomja a szívét, a bűntudat, akkor ő is mindent kimond. Ahogy jön, úgy jön, csak végre kijönthessem a szívemet a szüleim előtt. Mert tudom, hogy akkor megnyugszom. Tudom, hogy akkor segítséget találok. Tudom, hogy nála biztosan lesz valamilyen megoldás. Hát erre a bizalomra van nekünk is szükségünk. Ugyanígy menni, ami mennyei édesatyánk elé. Illés is megtette tehát. Fogalmazhatunk úgy is, hogy közben járt ezért az asszonyért az Úr előtt. Ő pedig meghallgatta az imádságát, és meggyógyította a fiút. És ebben is vigasztaló üzenet van számunkra, mert itt egy próféta járt közben a keserűségbe jutott emberért, de nekünk még nagyobb közben járunk van. Istenünk az ő egyszülött fiát adta nekünk, aki maga is bátorított minket arra, hogy az ő nevére hivatkozva menjünk oda az atyához, és az ő nevében kérjük azt, hogy hallgasson meg minket. Nagy közben járunk van, akinek nincsen párja. S végül, testvéreim, röviden szót ejthetünk most igény kapcsán arról is, hogy miért állít bennünket próbák és bajok elé Istenünk. Hogy a történetben miért próbálta meg Isten az özvegyet, az kiderül az utolsó versből, az asszony bizonyságtételéből. Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Ez volt az ő bizonyságtétele. A cél az volt tehát, hogy az asszony megismerhesse teljes valójában az Urat. Hiszen olyan országban élt, ahol pogányok laktak, pogány isteneket szolgáltak, imádtak, nekik adták át az életüket. És most megtapasztalta, hogy Izrael istenének nincsen párja, hogy ő hatalmasabb mindenkinél, a bálványoknál is. Ő meglátta, hogy nála van az életnek a forrása, hogy nála van mindenre lehetőség, előtte nincsen lehetetlen. Megtapasztalta, hogy Izrael istene kegyelmes Isten is, nem kemény, nem szigorú, mint a bálványai. Megtapasztalta Isten kegyelmét, mivel a súlyos bűnei ellenére is nem átokkal büntette őt, hanem élettel ajándékozta meg. Kedves testvéreim, Istenünk a próbatételeinken keresztül számunkra is ugyanezt akarja üzenni. Megmutatni, hogy ő kegyelmes, szerető, gondviselő és megtartó Urunk. Megmutatni, hogy ő bűnbocsátó Istenünk. Ezért állít elénk a vándorútunk során akadályokat, köveket, hogy ezt egyre jobban belássuk, átérezzük és hálásak legyünk érte. Úgy, ahogyan egy rövid versben egy katolikus püspök, Prohászka Otokár is ezt megfogalmazta, lehet, hogy ismerjük is ezt a kis verset. Gondolod, kerül életed útjába, egyetlen gátlókő is hiába. Lehet otromba, lehet kicsike, hidd el, ahol van, ott kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson téged, s lohassza kedved, merészséged. Jóságos kéz utadba azért tette, hogy te megállj mellette. Nézd meg a követ, aztán kezdj el beszélni róla Isteneddel. Őt kérdezd meg, milyen üzenetet küld azzal az akadállyal neked. S ha lelked az Istennel találkozott, utadba minden kő áldást hozott. Adja meg a mi mennyei édesatyánk, hogy mi is ezt tapasztaljuk meg az utunk során. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, szerető édesatyánk, köszönjük neked mai tanításodat. Hálát adunk neked kegyelmedért, szeretetedért, amellyel akkor is körülfogsz bennünket, amikor mi nem érezzük, mert levettük rólad a tekintetünket. Urunk, könyörgünk, bocsáss meg, hogy a gondoskodásodat már annyiszor természetesnek vettük, és nem adtunk érte hálát. Bocsásd meg, ha bajaink közepette nem rögtön hozzád fordultunk bánatunkkal, kéréseinkkel, hanem előbb csak másokat vádoltunk, mielőtt rájöttünk volna, hogy egyedül nárad van segítség. Kérünk, szent lelked által erősítsd meg a mi benned való bizalmunkat, hitünket. Könyörgünk, láttasd meg, és bocsásd meg a mi vétkeinket, amelyek távol tartanak tőled. Segíts, hogy egyre jobban neked tetsző, imádságos életet élhessünk, hogy hozzád egyre közelebb kerülhessünk. Könyörgünk ad, hogy kegyelmed megtapasztalva az életünkben lévő akadályok válhassanak áldásokká, mi pedig szeretetedet megtapasztalva örvendező, háládatos szolgáiddá. Különösképpen is eléd hozzuk most azokat, akik valóban nagy nehézséggel szembesülnek. Eléd hozzuk azokat, akik betegségekkel küzdenek. Eléd hozzuk azokat, akiknek más nehézségek, megoldandó problémák, családi gondok vannak az életükben. És eléd hozzuk, Urunk, azokat a fiatalokat is, akiknek eljött az életükben annak az ideje, hogy megbirkózzanak az érettségi vizsga akadályával. Könyörgünk, adj számukra bölcsességet, józanságot, akkor, amikor eljön a számadásuknak az ideje. Köszönjük, Urunk, hogy mindannyiunkat a Te kezedbe helyezhetjük. Kérünk, Fiadért, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mondjuk el a mi Úrunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.